Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az Inforádió vendége pedig Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, részben annak apropóján, hogy húsvét előtti csütörtökön befejezte munkáját a 2014-ben alakult Európai Parlament. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást.
A magyar és a lengyel kormány szemszögéből leginkább a jogállamisági, illetve a politikai kérdések terepe volt az EP, de ezen kívül mi a szerepe az uniós döntéshozatalban a Strasbourgban és Brüsszelben lévő parlamentnek, köztük a 21 magyarországi választás útján bekerült politikusnak?
Igen, tehát azt látjuk, ugye, hogy ez egy európai elnyújtó az Európai Parlament, az európai politizálásnak, hogy így fogalmazzak, és ilyen szempontból a nemzeti politikáknak a kinyújtott karja is. Az Európai Parlamentnek alapvetően két fontos szerepe van, de ezek közül az egyik az jobban kiemelkedik és meghatározóbb. Ez pedig az, hogy ez egy jogalkotási gyár. Az Európai Bizottság, az Európai Uniós hatalmi felállásban az Európai Bizottság kizárólagos joga az, hogy előterjesszen jogszabályi javaslatokat, és van két döntéshozó intézmény, jogalkotó, amely most már az asztalra kerül ügyeknek a 90-95%-ában közösen, együttesen dönt, ez pedig az Európai Parlament és a tanács, a miniszteri tanács.
Melyiknek erősebb a hatája? Tehát, hogyha az Európai Parlamentben, vagy pedig az Európai Tanácsban, tehát az állam és kormányfőknek a testületében születik ez a döntés?
Ugye az állam és kormányfőket azokat hagyjuk egy kicsit kívül ezen a játékon, ezen a játéktéren kívül, mert ők egy kicsit az egész fölött lebegnek. Ugye meg kell különböztetnünk az Európai Tanácsot, ami az állam és kormányfők testülete, és a miniszteri tanácsot, ami konkrétan érdekes módon ugye végrehajtó hatalmakról van szó, akik kormányok leülnek Brüsszelben tárgyalni, de ők itt jogalkotás, törvényhozást végeznek az Európai Parlamenttel együtt. Hogy melyiknek van meghatározóbb szerepe, úgy gondolom, hogy itt olyan folyamat játszódik le, amikor az Európai Parlament egyre jobban beteszi a lábát a résbe, és egyre több területen a tanáccsal, a miniszteri tanáccsal, tehát a kormányokkal azonos jogkörökkel rendelkező jogalkotóként lép fel.
Ez mindig is így volt, vagy csak 2014 után változott meg? De ugye volt egy lisszaboni szerződés is 2009-ben.
Így van, tehát ugye azért látjuk azt, hogy ez a folyamat nem 2014-ben kezdődött, minden egyes uniós szerződés módosítás a legutolsó 2009 decemberében lépett hatályba, a lisszaboni szerződés néven ismert szerződés módosítás, az Európai Parlamentnek a hatásköreit kibővítette, egyre több témában kapott lehetőséget az Európai Parlament arra, hogy beleszóljon azokban a jogalkotási kérdésekbe, amelyek a magyar és más állampolgároknak a mindennapi életébe beleszólnak.
De ugye ezt még nem tehette meg az ezt megelőző ciklusban, tehát a 2009 és 14 közöttiben.
Ugye amikor a lisszaboni szerződés hatályba lépett 2009. december 1-én, akkor egy parlament már éppen
működött,
de ez azt is jelentette, hogy menet közben tudták kiigazítani a hatásköreiket is növelni. Tehát ez a ilyen szempontból, ez a 2014-2019-es ciklus, parlamenti ciklus, nem volt novum, hiszen az Európai Parlament azokkal a jogkörökkel gazdálkodott, amiben az elmúlt 4-5 évben, már korábbi 4-5 évben is, viszont az tény és való, hogy ez az Európai Parlament már másképpen lépett a színre, a porondra, és a jogalkotás mezeire, önbizalmában is, és jogkörét is tekintve, mint az előző.
A politikai ereje is nagyobb lett, vagy pedig csak a jogalkotói szinten erősödött meg?
Ugye a kettőt nehéz elválasztani egymástól, ugye a jogalkotásban az Európai Unió, bármennyire is furcsa ez a meghatározás, egy jogállam. Egy törvényalkotó gyár, hogy ami minden azon a jogon, az Európai Uniós jogon és a jog betartásán alapszik. Ilyen szempontból...
De továbbra is azért nemzetállamok közösségének.
És nemzetállamok közössége, ugye mindig azt tudtuk mondani, hogy az Európai Unió egy hibrid szervezet, magánviseli a nemzetállamok bizonyos jegyeit, és a nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ bizonyos jegyeit is. És a kettőnek az egysége határozza meg az Európai Uniót, ami kiad egy nagyon furcsa, hogy így fogalmazzak, egy nagyon furcsa összvért az Európai Uniót, és egy nagyon furcsa hatalom megosztási rendszert is, ami csak részben hasonlítható a tagállami által nemzetállamokéhoz, hiszen hogyha abból indulunk ki, hogy egy kiterjeszthetelő jogszabályi javaslatot, törvényeket kifogadja el, és kihajtja végre, ilyen szempontból nem lehet automatikusan bekopízni, bemásolni a tagállami mintákat, hiszen az Európai Unió másképpen működik.
Ugye a felvezetőben is az szerepelt leginkább, amit én mondtam, említettem, hogy a jogállamisági politikai kérdések erőteljesen napirenden voltak, de ezeken túlmenően milyen konkrét intézkedések kötődnek az Európai Parlamenthez, hogyha csak az elmúlt napokat vagy heteket nézzük, akkor a külső határőrizet megerősítése 10 000 fővel, ez ugye a Frontex, az autók felszereltségének bővítése, biztonságosabbá tétele, vagy az azonos minőségű élelmiszerek gyártása, illetve az óraállítás eltörlése. Tehát melyek azok a jogszabályok, azok az intézkedések, amely a mindennapi magyar vagy európai embert érintik?
Igen, egy kicsit, hogyha lehet, hogy más oldalról közelítenék meg, hiszen ezeknek a felsorolása akár napokat is igénybe venne. Azt nézzük meg igazából, mik azok a területek, amelyeket az Európai Parlament még nem nagyon tud beleszólni. Ugye ez talán könnyebb meghatározni azt, hogy mi az, amiben nem... Amiben
de ezek szerint már sokkal több mindenben tud beleszólni?
Ez így van. Tehát ugye, hogyha azt nézzük meg, hogy az Európai Unió szinten született jogtörvény vagy jogszabályok, gyakorlatilag az nemzeti parlamentek 60-70%-ban az Európai Unió szinten elfogadott jogszabályokat ültetik át nemzeti jogba. És akkor van 30-40% változóan természetesen országról országra, hogy mennyire aktív ugye egy országban a törvényhozás. Az esetleg azt tudja a saját hatáskörein belül, nemzeti hatáskörökön belül maradt kérdésekben szabályozni.
Tehát amit az Európai Parlamentben, Strasbourgban vagy Brüsszelben elfogadtak, az nem feltétlenül használható rögtön mondjuk Magyarországon, annak át kell mennie vagy a tanácson, vagy éppen a nemzeti parlamenten.
Ugye a jogszabályt, ha egyszer elfogadják, az attól függ igazából, hogy ez milyen természetű jogszabály. Két fő jogszabályt különböztetünk meg, az egyik a rendelet. Ha rendeletet fogadnak el a tanács és az Európai Parlament együtt, az azt jelenti, hogy az azonnal és változtatás nélkül alkalmazandó. Ott nincsen, hogy így fogalmazzak, nincs vita. A másik pedig az irányelvek. Az irányelvek egy kicsit puhább jogszabályok, ahol a tagállamoknak van bizonyos mélegelési jogkörük szellemében, tartalmában kötelesek átvenni a jogszabályt. Azt, hogy hogyan veszik át, milyen módszerekkel, milyen eszközökkel, vagy hogyan történik, ott van egy kis mozgásterük. De az Európai Bizottság mindig ott áll az egész folyamat mögött, árgus szemekkel figyeli azt, hogyha egy tagállam úgy veszi át azt az irányelvet is, hogy esetleg rosszul értelmezi, félreértelmezi, vagy nem jön át a tartalma, akkor az Európai Bizottság ilyen esetekben szokta elindítani azokat a híres kötelezettségszegési eljárásokat.
Jól értelmezem akkor ezt a menetrendet, hogy az Európai Parlament valamit elfogad, azt elvileg át kellene ütemeznie a nemzeti parlamentnek, de hogyha azt nem teszi mondjuk időben vagy helyesen, akkor lép be az Európai Bizottság.
Igen, így van. Ugye még egy kicsit előrébb mennék, hogy lássuk a teljes láncolatát a folyamatnak. Az Európai Bizottság jogszabályokat javasol, kezdeményez, jogszabályjavaslat formájában, vagy tervezet formájában. Ezután elindul két irányba az Európai Parlamenthez, és elindul a tanácshoz, a miniszteri tanácshoz. Mind a kettő intézményen belül, sokszor hónapokon keresztül folyik az előkészítő munka. Az Európai Parlament célja az, hogy legyen egy Európai Parlamenti penálisan megszavazott jelentés. A jelentéstevőknek adják ki tulajdonképpen azt a munkát, a jogalkotási munkát. Közben a tanács, a munkacsoportok nagyköveti szint, vagy miniszteri tanács elfogad egy közös tagállami álláspontot is. Utána ezt a kettő álláspontot, a parlamentnek a megszavazott álláspontját és a tanácsét össze kell ereszteni egymással, ez a trilógus, hogy egyezkedniük kell arról, hogy a jogszabályban végül is mi legyen. És a végén, amikor megállapodnak, van egy politikai megállapodás, akkor még mind a két intézménynek vissza kell térni erre, és meg kell szavazni ezt véglegesen, és ezt követően kerül át a nemzeti térfére a jog átültetése, a jogszabályok átültetése és a végrehajtása.
Félbeszakítottam azt a gondolatmenetét, hogy tehát miben nem szólhat bele, vagy miben nem dönthet az Európai Parlament.
Igen, tehát ezt is a szerződés, az uniós szerződés határozza meg, hogy mi azok a területek, ahol kizárólagos uniós jogban, mi az, ami kizárólagos, ilyen például a versenypolitika, mi az, ami kizárólagos tagállami hatáskörben, és mi az, amit közösen gyakorol az unió a tagállamokkal, például a kohéziós politikát is ide soroljuk. Aztán olyan területek, például egyedülre még az adókérdések nagy részében van néhány kivétel, természetesen, az áfa rendszer például uniós jogi elnyújjal tartozik, de az adórendszer kérdésében, hogy ki milyen adókat vet ki, milyen kulcsokat vet ki, ez kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik.
Tehát a társasági adót azt minden nemzetállam saját maga határozza meg.
Így van, abszolút így van.
De ugye felvetődött az elmúlt hetekben, hónapokban az is, hogy csinálnak egy limitet, hogy mennyire lehet a maximális általános forgalmi adó. Ez ugye Európában, Magyarországon a legmagasabb 27%, és itt nagy felzudulást keltett kormánykörökben, hogy adott esetben ezt levinnék 25-re. Tehát van ebben jogkörük, joguk az uniós döntéshozóknak, hogy határt szabjanak az áfának?
A kérdésben megvan a válasz is igazából, miután ez egy egyhangú döntés alá tartozik, ezért minden tagállamnak vétójoga van. Akár a kicsi Málta is képes ezt az egész folyamatot, hogyha van erre igény, vagy kísérlet, kisiklatni, Tehát itt arról van szó, hogy Magyarország, hogyha nem tetszik neki ez a dolog, hogy szabjanak egy felső határt is az általános forgalmi adónak, akkor Magyarország ezt bármikor meg tudja akadályozni. Tehát az Európai Unió nem tud egy ilyet átnyomni. Az más kérdés természetesen, hogyha mondjuk adódna, olyan helyzet adódna, állna elő, hogy mondjuk 26-27 tagállam azt mondaná, azt szeretné, hogy legyen ilyen, és akkor egy tagállam valójában nem tud elállni ebben az ellenszélben. Erre is van egyébként példa, de azért látjuk ezt a kérdést, lássuk be, adókérdésekben például nem csak Magyarország viszonyul ortodox módon ez a kérdéshez. Van egy csomó más ország is, Írország is, néhány jó más ország is, amelyek úgy gondolják, hogy számukra az, hogy az adóról, az adó szintek meghatározásában ne történjék elmozdulás, ez fontos számukra. Mindez nem jelenti azt, hogy nincsenek kísérletek. Az Európai Bizottság éppen néhány héttel ezelőtt tett közzé olyan, egyelőre csak olyan vitaanyagot, ez egy vitaindítót, ami pontosan arra irányulna, hogy lehetőleg szűkítsék azokat a területeket, ahol az egyhangú döntés, a vétójog megvan a tagállamoknak.
Hanem többségi döntést igényel.
És többségi döntésre menjünk. Egyébként ez éppen ez a tendencia, amit az Európai Bizottság elég erősen nyom, és ha visszatérünk az Európai Parlamenthez, az Európai Parlamentben az a többség, az a centrum többség, bal és jobboldali centrum többség is általában ilyen szempontból integráció párti, tehát az irányba halad, hogy minél több kérdésben minősített többségi döntés szülessen, már csak azért is, mert a minősített többségi döntésről van szó, abban az Európai Parlament automatikusan bele is szólhat.
Ez nem töredezheti tovább az uniós tagállamokat? Mert ugye pontosan ezeket a elképzeléseket is erőteljes kritikával illetik Magyarországon.
Igen, ugye azt szerintem abban semmi bűn nincsen természetesen. Minden ilyen kezdeményezés, és ilyen, mikor az integrációt megpróbálják mélyíteni, mögött nyilván van egy olyan elképzelés, hogy vannak, akik a természettől fogva integrációpártiak és federalistaként látják meg a napvilágot, már a pelenkájukban is úgy gondolkoznak, viszont azért látni kell, hogy minden mögött vannak érdekek is természetesen.
Gazdasági vagy politikaiak?
Mind a kettő, gazdasági és politikai érdekek is vannak. Ugye az is igaz, hogy az európai integrációnak van egy olyan fajta logikája, belső logikája, hogy ha egy területre kiterjeszted a minősített többségi döntéseket, beviszed az integráció elnyője alá, akkor az előbb-utóbb maga után vonhatja például más területeken is ezt a fajta evolúciót. Arra gondolok például, ugye, hogy az adópolitika mellett megemlíteni még a szociálpolitikát is, ahol szintén elindult egy ilyen folyamat, hogy a szociálpolitikát is, hogyha van egy belső piacunk, ahol szabadon áramolnak ugye, a tőke, a szolgáltatások, az áruk és a személyek, hogy van egyfajta ilyen nyomás, hogy egy idővel, miután egy belső piaci verseny van, gyakorlatilag, hogy azokat az elemeket is kiiktassák, amik a versenyelemeket jelentik a tagállamok között. Csak azért mondom ezt, mert ugye nem feltétlenül nevezem ezt igazságosnak, és mindenki számára elfogadhatónak, de van egy olyan tendencia, hogy minél nyugatabbra van egy tagállam, most nem az irekről beszélek, de mondjuk a kontinentális Európában, ők azt szeretnék látni lehetőleg, hogy ne legyen például a társasági adóban egyfajta adóverseny, hanem legyen egyfajta harmonizáció annak érdekében, hogy ne legyenek olyan országok, amelyek magukhoz csalogatják ilyen módon a befektetéseket. Nyilván ez az ő saját logikájukat követi. Miközben a közép- és kelet-európai országok, amelyek a felzárkózás szakaszában vannak, ők meg úgy gondolják, hogy jogosan, teljesen jogosan élnek azzal a lehetőséggel, hogy ezen a területen van egyfajta verseny.
Ugye felsoroltam már néhány intézkedést, ami az Európai Parlamenthez kötődik, és említette, hogy órákat vagy napokat venne igénybe, hogyha az összeset felsorolnánk. De az elmúlt öt évnek mi voltak a jellemző döntései, a legkiemelkedőbb döntései az Európai Parlamentben?
Én úgy gondolom, hogy volt egy ráeszmélés az Európai Parlament, és nem csak a Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság részéről is, hogy az európai integráció középpontjába a vállalkozások, a cégeken túl végre itt az ideje, hogy az embereket állítsák. Ez nagyon fontos változás szerintem, ami nem csak szlogen szintjén hangzott el, hanem megnézzük a konkrét jogalkotási dossziékat. Egyre több olyan témát találunk, amikor az Európai Bizottság a kezdeményező, meg az Európai Parlament is felkarol olyan témákat, amelyek úgy gondolják, hogy az emberek érdekeit képviselik, vagy népszerűbbek az emberek számára. Nem mentes ez egyébként az előző gazdasági és pénzügyi válságtól, ami kivéreztette ezt a fajta módon az Európai Uniót, az embereket eltávolította nagyon, és megpróbálják az Európai Unió is egy kicsit populárisabb lenni, visszacsalogatni.
Na, ilyen kérdések... Egyébként ilyen volt például, bocsásson meg mindjárt, hogy közbevágok, az utolsó napok egyik döntése, a kettős minőségű élelmiszerek. Ugye ez pont Kelet-Európa, pont Budapest, illetve Pozsony vetette fel.
Így van, tehát ez is egy olyan kérdés, hogy ilyen sorolható például a roaming, amit nehéz vitatkozni, hogy gyakorlatilag az egész Európai Unió minden utazó állampolgára számára egy fantasztikus hír, ugye a roaming szabályozás. Aztán például az is valahol az állampolgárok véleményének a figyelembevétele volt, hogy nem is mindenki, de készítettek egy konzultációt arról, hogy legyen-e, hogy megszűnjön ez az óraátállítás gyakorlata. Tehát itt is például azt próbálták. És számtalan fogyasztóvédelmi, a fogyasztók jogait javító, növelő jogszabályt hozott az Európai Parlament, és a tanács is ezzel értem, vagy az energiaterületen is egyébként energiahatékonyságról lévén szó. Tehát nehéz olyan, vagy a klímapolitika, nehéz olyan területet találni, ahol aminek most a középpontjában, hogy így fogalmazzunk, nem az emberek vannak. Tehát ezt próbálja valahogy az Európai Parlament és a tanács is jobban figyelembe venni a szabályozás során.
Mert ugye 5 évvel ezelőtt meg az azt megelőző választásoknál is mindig azt mondogattuk, hogy Brüsszel nagyon távol van. Az Európai Parlamentben nem tudjuk, hogy milyen döntések születnek. Talán a fejünk fölött is döntenek, és nem is minket érintenek ezek a döntések. De akkor ezek szerint nagyon is húsba vágóan minket érintenek.
Igen, így van, és eddig is így volt szerintem egyébként. Igazából az, hogy most ez nagyobb figyelem jut, és nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálnak valamit. Ugye Brüsszel katasztrofálisan, Brüsszel, az Európai Unió, mert én nem szeretem Brüsszelt használni, a Brüsszelt használom, akkor által az Európai Bizottságra gondolok, tehát katasztrofálisan kommunikáltak, vagy úgy érezték, hogy ez a tagállamoknak a feladata. De azért látjuk a gyakorlatban, hogy a tagállam nem feltétlenül abban érdekelt, vagy olyan politikát folytat, ami az Európai Uniós vívmányoknak a állampolgárok számára való hozzáférését, vagy megértését szolgálja.
Sok ezért esetben Brüsszel, vagy az Európai Unió ördökként van felfestve néhány tagországban.
És látunk ilyen országokat, ugye, nem is vagyunk messze, ahol Brüsszel és az Európai Unió egyfajta ördökként van felvázolva a polgárok között. Éppen az utóbbi időben figyeltem meg azt is, hogy az Európai Unió budapesti képviselete, az Európai Bizottság budapesti képviselete, ez nem az EU budapesti képviselete, az utóbbi időben sokkal aktívabb lett, és sokan kérdésben, ami a magyar közbeszédben megjelenik, és kritikatárgyává teszi Brüsszelt és az Európai Uniót, most ők ezeket felvállalják egyre inkább, és egyre inkább megpróbálják bemutatni a saját helyzetüket, amire ők úgy gondolják, hogy ez a tényleges helyzet.
Kinek a feladata lenne egyébként tájékoztatni arról, hogy valójában mit tesz Brüsszel? Mit tesz az Európai Parlament, a tanács, a bizottság?
Válasz egyértelmű, hogy mindenki, és ebben benne vagyunk mi is, mindenkinek. Tudnilik, ha azt vesszük, és ez bármennyire is profánnak tűnik, banálisnak, közhelynek, az Európai Unió mi vagyunk. és ez nem vicc, ez tényleg így van, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a kormányunk ott ül a tanácsban, és aktívan alakítja, mondjuk így fogalmazzunk, az uniós jogszabályokat. Ott ülnek a magyar képviselők az Európai Parlamentben. De még a régió bizottsága és a Szociális Gazdaság Bizottságban is vannak magyar képviselők. Azt kell, hogy mondjam, hogy
az Európai Bizottságban is, amit a magyar kormány delegál.
Így van, és Európai Bizottságban is, ami beszélve azon sok magyarról, most már talán több száz, mondjuk 1000 magyarról, akik az európai intézményekben is dolgoznak, tehát a magyarok jelenléte nagyon is ott van. Ugye az, hogy az Európai Unió döntéseit próbáljuk a magyar állampolgár felé közvetíteni, és nem azt mondom, hogy elfogadtatni, de igen, megmagyarázni, ez normálisan úgy gondolom, hogy mindenkinek persze az érdekében kell, hogy álljon. Én persze természetesen tisztá vagyok azzal, hogy ez egy ideális állapot, és ez nem mindig így történik a gyakorlatban, és nem is kell feltétlenül ellenségnek nyilvánítani az Európai Uniót ahhoz, hogy a kormányok néha, és ez egy nagyon régi gyakorlat, és ezt nem a kelet-európaiak vezették be, pontosan az Európai Unió távolságát, polgároktól levő távolságát használja fel arra, hogy dolgokat, amik nem népszerűek, rákenjen az Európai Unióra.
Mindjárt átérünk az európai parlamenti választásra, ami ugye hetek múlva lesz május végén. Az EP választással került a köztudatba, már 5 évvel ezelőtt is, de most talán még jobban az úgynevezett csúcsjelöltek, németül a spitzenkandidátok szerepe, és maradjunk továbbra is az intézményi kisokosnál. Ugye elvileg ők kerülhetnek majd az Európai Bizottság, vagy ezek közül az egyik kerülhet az Európai Bizottság elnöki székébe, és róla dönt, majd az ő személyéről dönt majd a megalakuló parlament júliusban. Mi a szerepe az Európai Bizottságnak? Már félig meddig korábban kitértünk rá, de ezen belül az elnöknek, tehát ennek a spitzenkandidátnak, ennek a csúcsjelöltnek mi lesz a szerepe a következő 5 évben? Ez ugye most Jean-Claude Juncker.
Így van, ugye hát ő lesz az Európai Bizottság elnöke, amelyik azt hiszem azért azt kell mondani, hogy az Európai Uniós integrációnak a motorja. Ugye az Európai Bizottságnak azt tudtuk mondani, hogy két fő funkciója van. Az egyik az, hogy ő neki van a kizárólagos joga az esetek többségében arról, hogy jogszabályokat kezdeményezzen, tehát ezt nélkülözhetetlen, és csak neki, és senki nem kidőrezheti meg. A másik pedig az, hogy valamikor egy jogszabályt, ha egy jogszabályt elfogadtak, akkor annak a a normális betartatása felett, tehát a szerződések őreként az Európai Bizottság felügyeli azt, hogy jogállamként az Európai Unió úgy működjön, ahogy az kell. És az Európai Bizottság ilyen szempontból joga van akár az Európai Bíróság elé vinni a tagállamokat. Egyszerre tehát jogalkotás kezdeményező, egyszerre végrehajtó és egyszerre bizonyos szempontból bírósági jogosítványokkal is rendelkezik az Európai Bizottság. Ennek az élére fog kerülni, hogy a következő bizottsági elnök, akinek a személyéről természetesen lehet találgatni, és akinek a személyére minden korábbinál, és ez 14 óta így van, nagyobb hatással lesz, hogy melyik pártcsoport, melyik párt, európai párt kerül ki győztesen az európai választásokból.
Mennyire legitim ez a szerepe? Mert ugye Magyarországon az a kritika is elhangzik, sokadik ilyen kritikát hozom fel, hogy az Európai Bizottság nem legitim, azt nem az emberek választották meg.
Ez olyan, mint hogy azt mondanánk egy kormányra, hogy nem legitim valahol, hiszen ne felejtsük el...
Hát de ott a parlamentet megválasztják, és annak a legtöbb szavazatot kapott párt vezetője, lista vezetője, miniszterelnök jelöltje vezeti a kormányt.
Igen, de ugye arról
az beszél... legitim, nem? Azt emberek választották. Az Európai Bizottságot nem választják, ezt mondják.
Igen, de hogy az Európai Bizottság is kapja, igen, kapja valakitől ugye ezt a legitimitást, tehát kapja valakitől, még hogyha nem is közvetlenül. Ugye az Európai Bizottság tagjait nem választják, ez igaz, de gondoljunk bele csak olyan szituációba, hogyha az Európai Bizottság tagjait is választani kellene, és a tagállamoktól megvonnák azt a jogkört, hogy ők nevezzék ki a saját biztosukat. Ugye akkor mindjárt más lenne a helyzet, hogy így fogalmazzak, hiszen akkor már zavarná a kormányokat is, hogy ekkora demokráciát nem kéne becsempészni az Európai Bizottság életébe. Tehát úgy gondolom azért, hogy térjünk csak vissza a jog talajára. A jog talaja meg azt mutatja, hogy igazából az Európai Bizottság a legitimitását az állampolgárokon keresztül nyeri, még hogyha nem is közvetlenül, de közvetve, mert olyan intézményektől kapja ezt a jogot, ami alapján ő jogszabályokat kezdeményezhet, aminek hatásuk van az állampolgárok mindennapi életére, mint az Európai Parlament, amely választott testület, konkrétan egy választott testület.
Ugye május 26-án arról döntünk, hogy kiket delegálunk oda.
Így van, és ugye az uniós szerződés azt mondja, hogy az Európai Tanács, ugye az állam és kormányfők testülete, amely azért felelős, hogy jelölje a következő bizottság elnökét, amiről majd az Európai Parlament fog a végén végszavazást tartani, hogy vegye figyelembe az európai választásoknak a végeredményét, amikor az Európai Bizottság következő elnökét kiválasztja. Tehát magyarán itt van egy kapocs is ráadásul. Az Európai Tanács bevállalja azt, kénytelen bevállalja, ez a szerződésben így szerepel, hogy figyelembe veszi az európai választásoknak a végeredményét is. Itt a Spitzen kandidáton keresztül, vagy a csúcsjelöltön keresztül is van már is egy másik dolog, hogy olyan emberek kampányolnak, megmérettetik magukat, ugye a Spitzen kandidát, hogy csúcsjelöltként, a pártok jelöltjeként, amelyek közül valószínűleg, de nem bizonyosan egyébként, és ez egy csavar a történetben, erről akár el is beszéltünk, egy csavar a történetben, hogy valószínűleg, de nem biztosan, és nem automatikusan az Európai Bizottság következő elnöke lesz. Magyarán itt egy népakarat megnyilvánulása lehet az, hogy ki lesz a következő bizottság elnöke.
Tehát itt a két legesélyesebb jelölt, ugye, akiket megneveztek konkrétan, az ugye Manfred Weber az Európai Néppárt képviseletében, illetve Franz Timmermans a szocialisták színeiben. Mindenképpen akkor kettejük közül lesz az új Európai Bizottság elnöke valamelyik, vagy pedig mi van akkor, hogyha egyik sem lesz, hanem politikai kompromisszumok okán más lesz majd a jelölt.
Igen, tehát ugye többen is vannak egyébként, a zöldeknek is vannak két jelöltje, a liberálisoknak van 7 jelöltjük, de mondjuk ott nem döntötték el, hogy ki fusson, de lehet, hogy Margrethe Vestager lesz egy nagyon ambiciózus és nagyon versenyjogi biztosként egy nagyon elismert hölgy. De a lényeg az, hogy valóban, ha azt nézzük, ugye mi beszélünk erről a két jelöltről azért, mert hagyományosan és a mostani legutóbbi előjelzések alapján is a legvalószínűbb az, hogy vagy az Európai Néppárt, de inkább az Európai Néppárt jelöltje, és az Európai Néppárt fog a következő választásokon, május végi választásokon a legtöbb szavazatot, a legtöbb mandátumot szerezni a következő Európai Parlamentben. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy automatikusan Manfred Weber lesz majd az a személy, akit az Európai Tanács jelölni fog egyfelől, másfelől pedig, aki az Európai Bizottság következő elnöke lesz. Miért nem? Mert van egy kunkora történetben, ez pedig az, hogy nem elég a választásokból győztesen kikerült pártnak a csúcsjelöltje lenni, de az Európai Parlamenten belül meg kell tudni szerezni egy többséget. Magyarán egy kicsit itt az Európai Parlament elkezdett egy olyan játékot kezdett el játszani, ami a nemzetállamok szintjén is történik, ugye, hogy az lesz a kormány, amelyik, ugye az a kithat kormányt, az a politikus, amely képes egy általában, ugye ha nem csak nem kisebbségben akar kormányozni, egy többséget maga mögé állítani. És ilyen szempontból lehet, hogy nem Manfred Weber lesz ez, még ha meg is nyerik a választást, hanem Franz Timmermans vagy egy harmadik pártnak a politikusa.
Mindjárt rátérünk, hogy kik lehetnek ezek, mert fontos politikai játszmák keresztüzébe is kerülhet az Európai Parlament. Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, az Inforádió vendége, a hírek után folytatjuk.